Idén 3,2 jövőre pedig 5,6%-kal növekedhet a magyar gazdaság a Fitch Ratings előrejelzése szerint. A londoni hitelminősítő Magyarországon valamivel kisebb növekedést vár, mint a többi közép-kelet-európai országban, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem az okokról.
Számunkra a legfontosabb talán a magyar gazdaságra adott előrejelzés. Az idén a hitelminősítő szakemberei azzal számolnak, hogy 3,2%-kal nő majd a magyar GDP a tavalyi 5%-os visszaesés után. Ez egy kifejezetten konzervatív becslésnek nevezhető most a piacon. A kormány is, a jegybank is 4% körüli növekedéssel számol, vagy azt szeretné elérni, illetve az elemzők többsége is azt gondolja, hogy ez a 4% körüli növekedés ez elérhető, vagy 4% közeli növekedés. Kérdés, hogy a Fitch milyen járványlefutási pályával számol, tehát abban azért vannak még bizonytalanságok, hogy mikor lehet majd teljesen újra nyitni a gazdaságot, és mikor állhat vissza az élet a járvány előtti kerékvágásba, ez befolyásolhatja majd az idei növekedési kilátásunkat. Egyébként a régió országaiban ennél valamivel magasabb növekedést várnak a hitelminősítő szakemberei. Lengyelországban 4,1%-os, Szlovákiában 4,5%-os, Csehországban pedig szintén 4,1%-os növekedést prognosztizálnak. Vagyis azt lehet mondani, hogy az idén egy picit lemaradó lehet a magyar gazdaság, ha igaza van a Fitch közgazdászainak, és beigazolódik ez az előrejelzés. Kérdés, hogy ezt mire alapozzák, tehát miért gondolják azt, hogy mi gyengébben teljesíthetünk idén, mint a régió többi országa. Elképzelhető, hogy magyar járvány lefutási pályában látnak olyan kockázatokat, amiket ők beárasztak ebbe az előrejelzésbe, tehát ugye az elmúlt hetekben már azt halljuk és azt olvassuk mindenhol, hogy azért nem csak Európa, hanem világ viszonylatban is kiemelkedő a harmadik hullám hatása Magyarországon. Elképzelhető, hogy azt gondolják, hogy emiatt lassabb lesz a járvány lecsengése Magyarországon, mint a régió többi országában, és ez majd okoz egy átmeneti hátrányt a magyar gazdaság számára 2021-ben. A 2022-es előrejelzés és viszont ennél már lényegesen optimistább, 5,6%-os növekedéssel számolnak a magyar gazdaság esetében, ez magasabb, mint a régió átlaga, ami 4,6%.
Mi az, ami pörgetheti a gazdaságot, akár Magyarországon, akár a V4-ek országokban, illetve a közép-kelet-európai térségben?
Elsősorban az uniós források felhasználása, illetve az idén elinduló Next Generation alap forrásainak felhasználása pörgetheti majd a gazdaságot 2022-ben. Ezek a beruházásokon keresztül jelennek majd meg a gazdaság teljesítményében, és ez is egyébként egy teljesen konszenzusos vélemény most a piacon, hogy azért jövőre ezek miatt, az új források miatt erőteljesebb lehet a magyar gazdaság növekedése. Kérdés, hogy ez mennyire lesz fenntartható, illetve nem szabad azt elfelejteni, hogy jövőre egy választási év lesz Magyarországon, ami azért hagyományosan egyfajta politikai nyomást is szokott jelenteni a gazdaság élénkítése szempontjából.
Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. 5-ből 2 munkavállaló úgy véli, hogy munkája 5 éven belül feleslegessé válik munkahelyén a technika fejlődése miatt, sokan pedig a járvány lecsengése után is maradnának távmunkában, vagy nyitottak egy hibrid megoldásra, derül ki a PwC 19 országban 32,500 munkavállaló megkérdezésével készült felméréséből. A megkérdezettek 60%-a aggódik amiatt, hogy az automatizálás veszélyezteti a munkahelyét, 48%-uk úgy véli, a jövőben nem is beszélhetünk majd hagyományos foglalkoztatásról, sőt a megkérdezettek 39%-a azt is valószínűnek tartja, hogy a munkahelye 5 éven belül feleslegessé fog válni, összegezte a 19 országban több mint 32,500 munkavállaló megkérdezésével készült felmérés eredményét Major Andrea, a PwC Magyarország cégtársa.
A világjárvány az felgyorsította a munkaerőpiac tendenciáit, automatizáció megváltozott, készségek iránti kereslet megváltozott. Amit egyértelműen látunk, hogy 5-ből 2 munkavállaló azért úgy gondolja, hogy 5 éven belül feleslegessé fog válni. Ez egyértelműen arra vezethető vissza, hogy tudják azt, hogy automatizálások lesznek, robotizáció lesz.
Ugyanakkor a munkavállalók 40%-a szerint digitális készségeik javultak a hosszú lezárás alatt, és azt állítják, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek majd a képzésre és a készségfejlesztésre. A válaszadók 77%-a kész új készségek elsajátítására, vagy akár a teljes átképzésre is, 74%-uk pedig személyes felelősségnek tekinti a képzést. A megkérdezettek 80%-a bízik abban, hogy tud majd alkalmazkodni a munkahelyükön alkalmazott új technológiákhoz. Major Andrea azt is elmondta, a felmérés a pandémia hatását is kimutatta, a távmunkában dolgozók közül csak minden tizedik ember szeretne teljes munkaidőben visszatérni a hagyományos munkakörnyezetbe, akkor, hogyha elmúlik a járvány.
Szerintem nem meglepő, hogy 72% azt mondja, hogy mindenképpen a távmunka és a helyszínen alapuló munkavégzésnek az ötvözését képzeli el, és 9%-uk szeretne teljes időben visszatérni. Hát ez egy nagyon kicsi.
A munkavállalók 44%-a még azt is vállalná, hogy munkaadója a technológia segítségével ellenőrizze munka teljesítményét a távmunkavégzés alatt, beleértve ebbe különböző érzékelők és testen hordozható eszközök alkalmazását. Bővült azoknak a mikro, kis és közepes vállalkozásoknak a köre, amelyek igényelhetik a kamatmentes gyors kölcsönt, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Fejlesztési Bank EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának igazgatója. Szabó Sándort kérdeztem.
Az MNB folyamatosan értékeli azokat a visszajelzéseket, amiket az ügyfelektől kapunk a hitelprogrammal kapcsolatban, és az egyik ilyen legfontosabb visszajelzés, amit kaptunk, az volt, hogy a 2019-ben alapított vállalkozásoknak is szüksége lenne erre a kölcsönre, és módosítottuk ezt a feltételt, így már azok a vállalkozások, akik 19-ben indultak, és már ebben az évben nem voltak veszteségesek, őket be tudtuk emelni a programba. Ugye az egyéb célcsoportból KKV-k és egyesületek voltak eddig a programban, most be tudtuk emelni a non-profit KFT-ket is, ugye a kedvezményezett tevékenységi körben van több olyan, amit ebben a gazdálkodási formában célszerű végezni, illetve volt egy tulajdonosváltási korlát a termékben, ennek korábban 2020. március 16 volt a dátuma, most ezt kitoltuk 21. március 8-ra, vagyis a termék indulásának a napjára, hogy az ez előtti tulajdonosváltások azok nem kizáró feltétel, csak az ez utáni időszakban nem engedélyezett 50%-os vagy ezt meghaladó tulajdonosváltás. Belebonyolításban is tettünk jelentős enyhítéseket, az igénylésre közel 30%-a egyéni vállalkozóktól érkezik, ezért a igénylő lapot szétválasztottuk egyéni vállalkozókra és társas vállalkozókra, így az egyéni vállalkozóknak egy még egyszerűbb igénylési folyamatot, igénylési nyomtatványt kell kitölteniük.
Összességében most már hány tevékenységi kör esetében vehető igénybe ez a támogatás?
Jelenleg 55 tájországon tevékenységet végző vállalkozás igényelheti ezt. Hogyha ezt így ágazatilag csoportosítjuk, akkor legjelentősebb az a vendéglátás, turisztika és a kiskereskedelem, amiből döntően érkeznek az igények, és a legnagyobb számú ügyfél ezekbe esik bele.
Ugye március 8-án indult el a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön, eddig összességében hány vállalkozó vállalkozás igényelte már ezt a támogatást, és mekkora az összérték?
Az indulás óta 3250 vállalkozás fordult már a konkrét hitelkérelmével az MNB pontokhoz, ez több mint 25 milliárd forintos hiteligényt jelent. Átlagosan 9,1 millió forintot igényeltek, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezt a maximális 10 millió forintot így jól határoztuk meg, ez alapvetően lefedi ezeknek a döntően mikrovállalkozásoknak az igényeit.
Szabó Sándort, az MFP EU értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatóságának igazgatóját hallották. Idén 9-10%-os árbevétel növekedésre számítanak a hazai építőipari vállalkozások, derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által 400 cég megkérdezésével készült felmérésből. Kói Lászlót, az IVOSZ elnökét kérdeztem a részletekről.
Továbbra is a megkérdezettek 78%-a mondja azt, hogy a szakember hiány az, amely leginkább a tevékenységét akadályozó tényező, de majdnem 60% említi már a COVID-19-nek a harmadik szakaszát is, valamint a tisztességtelen versenyt vagy a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlanságát úgy szintén felsorolják az akadályozó tényezők között. Jelenleg körülbelül annyi a rendelés állománya az építési ágazatnak, mint egy évvel ezelőtt volt. Jobb a helyzet a lakásépítés felújítás területén. Itt a megkérdezett cégek 20%-a azt mondja, hogy neki még több is most a rendelés állománya, mint a jelenlegi kapacitása, tehát mindenképp bővülnie kell, és az ágazati átlagtól egyelőre rosszabb a rendelési állománya az út-vasút mélyépítéssel foglalkozó cégeknek.
Hogyha az idei árbevétel várakozásokat nézzük, akkor mire számítanak a cégek? Tavaly ugye a felmérés is említi, hogy volt egy 9%-os csökkenés, idén számítanak-e növekedésre?
9-10% közé tehető az a növekedés 2021 évre, amit összességében a cégek várnak az árbevételük növekedése tekintetében. Ez azt jelenti, hogy az építőipar ebben az évben mindenképp egy erős húzó ágazat lesz, és a járványhelyzet előtti nagyon magas 2019 évi teljesítését eléri, vagy némiképp meg is haladhatja ebben az évben.
Várható-e az, hogy az építőanyagok ára növekszik idén, vagy az egyéb kapcsolódó más költségek?
Erre is rákérdezett az EVOSZ, és a kivitelezők azt mondják, hogy az építőanyagok áránál évközben jelentős növekedés lehet, valamint az anyagmentes alvállalkozói díjaknál és az élőmunka árának emelkedése is várható. Azzal együtt, hogy az építőiparosok az idén egy ilyen 5-6%-os bérfejlesztést terveznek, amiről úgy gondoljuk, hogy talán kevés is lesz, és hát itt a mérnököket és a jó szakmunkásokat nagy valószínűséggel még jobban kell bérfejlesztésben részesíteni majd. Az, hogy az árak hogyan fognak alakulni, ugye nagyban az építő anyagárak változásától fog függni, és az alapanyaggyártók már pedzegetik, hogy áremelésre kényszerülnek. Ez viszont sok esetben a kivitelezőt elbizonytalanítja, és az új szerződések megkötésénél tapasztalunk egy kivárási taktikát is, mert hogyha leszerződünk, és a 2018-17-ben tapasztalt kétszámjegyű áremelkedés jönne az építőanyagipar területéről, akkor ezeket bizony a leszerződett szerződéses áron belül nagyon nehéz kigazdálkodni.
A koronavírus járvány egyébként mennyire hátráltatta tavaly, illetve hát ebben az évben az ágazatot? Megjelente az, hogy az építkezéseken tömegével fordultak elő koronavírusos esetek, ami miatt akár a munkavégzést is le kellett állítani?
Továbbra is mintegy 340 ezer ember foglalkoztatunk. Itt a járvány harmadik szakaszában már erőteljesebben vannak az építőiparban is megbetegedések, ami azt jelenti, hogy egyrészt csúsznak a munkával sok helyen, és főleg az élő munka igényes, befejezés előtt lévő szakszerelőipari munkák területén, tehát ez leginkább az épületépítés, lakásépítést érinti, hogy határidős csúszások vannak, másrészt pedig drágítja a kivitelezést. Tehát az, hogy az egészségügyi intézkedéseket ilyen hosszú időn keresztül fenn kell tartani, hogy folyamatosan át kell szervezni munkákat, brigádokat, egymástól jól elkülönítetten kell foglalkoztatni, ezeknek most már egyre nagyobb költségkihatása is van.
Kói Lászlót, az EVOSZ elnökét hallották. Csaknem 500 000 25 év alatt itt érinthet a 2022. január 1-től tervezett személyi jövedelemadómentesség a GKI számításai szerint. A gazdaságkutató vezérigazgatója az Inforádiónak azt mondta, hogy 160 ezer forintos minimálbérnél valamivel több mint 25 ezer forint lehet a kedvezmény. Molnár Lászlót kérdeztem.
A mi számításaink szerint 460 ezer körüli fiatalt érinthet. Ugye ennek részben az a oka, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki idény munkában dolgozik, tehát vagy hetente egy-két órát, vagy nyáron, ez a leggyakoribb, hogy nyáron egy vagy két hónapot dolgozik a nyári szabadságok idején, tehát amikor nincs iskola, és emiatt jóval nagyobb kört érint valójában az intézkedés, mint amennyi a főállásban dolgozók köre.
Nagyjából mennyit hozhat ez majd a 25 év alattiaknak? Átlagosan havonta mennyit keresnek, hogyha ugye beleszámítjuk ezt a kört is, tehát azokat, akik idénymunkásként vagy időszakosan dolgoznak?
19-es adat, akkor bruttó 127 ezer forint volt a havi átlagos kereset. Ugye nyilván ebben nagyon nagy a mozgás, tehát van ennél jóval kevesebb, nyilván van, aki sokkal többet keresett, főleg aki ugye főállásban dolgozik már idősebb, tehát a 25 év körüli a betöltött életkora. És nagyságrendileg nettó 84.500 forintot kerestek. Ugye nyilván, ha a bruttó 127 és 15%-os kedvezményt kapnak, akkor nagyságrendileg egy ilyen 16-19 ezer forint közötti többlet van az átlagnál. Tehát azért az nem kis pénz. Ugyanakkor azért látni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki mennyit keres. Tehát mondjuk egy közmunkás, azért 25 év alatt is vannak, azok esetében a kedvezmény az olyan 12 ezer forint havonta, ami szintén nem kevés, de hát ez egy nyilván a tetején majd látni fogjuk, hogy sokkal több. Aki minimál béres, az 25 ezer forint körül fog havi többletet kapni. A garantált bér minimumon levők, ugye ezek a szakmunkások, azok 33 ezer forint körül, míg az átlagbéren van, hát ilyen azért viszonylag kevés van, aki 25 éves korában már átlagbér körül keres, de diplomások esetében azért ilyenek bőven vannak. Az ő esetükben akár 62 ezer forint is lehet a többlet havonta.
Mit tekinthetünk átlagbérnek ebben az esetben?
411 ezer forint. A utolsó KSH adat szerint, ugye ez még a 2020 októberi adat. Ugye ők azok, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, és jó egyetemi végzettséggel. Tehát egy orvos, az már ide tartozik, ugye egy kezdő orvos adott esetben ide tartoznak bizonyos informatikai foglalkozást űzők. Tehát az ő esetükben valószínűleg az a 62 ezer forint körül lesz, tehát ez a maximum, ami körül van, és hát nyilván lesznek sokan olyanok, akik ennél jóval kevesebbet fognak kapni. Ugye látjuk, hogy a szakmunkás minimálbért kapja, vagy a sima minimálbért, hát akkor ennek a felét, vagy a negyedével kell beérni.
Amikor a 410 ezer forintos átlagbérről beszélünk, akkor bruttó vagy nettó összegről van szó?
Ez bruttó, 411 ezer bruttó.
És akkor tisztán körülbelül 60 ezer forint marad ezeknél a munkavállalóknál?
Igen, többletként.
Többletként, amiatt, hogy nekik nem kell befizetniük az SZIA.
Így van, de csak 25 éves korukig, és nyilván ebből lesz majd a probléma később, hogy ez mondjuk, ha valaki kijött egy egyetemről, és mondjuk 23 éves, tegyük fel, hogy pont úgy jött ki, akkor neki két évig lesz havi 60 ezerrel több a keresete, amit azért nyilván a munkáltatók is tudnak, hogy ő neki ennyivel több lenne a keresete. Tehát bőven elképzelhető, hogy erre úgy reagálnak a munkáltatók, hogy alacsonyabb kezdőkeresetet fognak nyújtani nekik, tekintettel arra, hogy a nettójuk magasabb lesz, és beígérik, hogy majd, ha 25 éves kort elhagyják, akkor majd egy bruttó béremeléssel kompenzálják, hogy ne csökkenjen majd akkor a nettójuk.
Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját hallották. A lakásfelújítási támogatásnak köszönhetően kapósabbak lettek a korszerűsítendő ingatlanok. Az első negyed évben Budapesten és az agglomerációban is több ilyen használt ingatlant kerestek, mint egy évvel korábban, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Egyrészt azt látjuk, hogy a keresleti oldalon az érdeklődések száma az elmozdult egy picit a felújítandó ingatlanok irányába. Ugye érdeklődésnek az ingatlan hirdetésekhez tartozó telefonszám felfedéseket és a mobil applikációból intott telefonhívásokat értjük, tehát ezek azok a komoly érdeklődők, akik nagy valószínűséggel egy vásárlási folyamatban vannak, és tavalyi első negyed évben még pusztán 28%-a érkezett az érdeklődéseknek felújítandó vagy közepes állapotú ingatlanok iránt, és az idei első negyed évben pedig ez már 30%-ra nőtt. Természetesen területileg óriási különbségek vannak, hiszen Budapesten és Pest megyében nem változott ez az arány, továbbra is az érdeklődők háromnegyede jó állapotú, felújított vagy újszerű ingatlan iránt érdeklődik, viszont vannak olyan megyék, ahol igencsak jelentős volt az elmozdulás a felújítandó ingatlanok irányába. Ezek közé tartozik Heves, Jászmegykunszolnok, Békés, Tolna vagy éppen Nógrád megye, ahol az érdeklődések 38-40% érkezett korszerűsítendő lakásokra vagy házakra.
Vélhetően emögött, vagy ebben az is szerepet játszik, hogy az említett megyékben eleve alacsonyabb a négyzetméter ár, így talán, hogyha valaki fölvesz valamilyen lakásfelújítási támogatást, akkor olcsóbban tud egy lakáshoz hozzájutni, egy felújított lakáshoz.
Igen, pontosan ez a másik tényező, ami alátámasztja a felújítandó ingatlanok iránti keresletnövekedést. Ebben pedig ez a magyarázat húzódik meg, hogy a felújítandó ingatlanok kb. 30%-kal olcsóbbak, mint a felújított vagy újszerű társaik, és emiatt, mivel az elmúlt 4-5 évben a felújított és a jó állapotú ingatlanok ára igencsak megugrott, ezért azok, akik nem tudják ezt már megfizetni, inkább felújítandó ingatlant keresnek, hiszen ehhez azok, akik gyermekkel költöznek, akár 3 millió forint vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatást is kaphatnak. Az pedig már egy régóta megfigyelt tény, hogy aki új ingatlanba költözik, valamilyen apró felújítási munkálatokat, még hogyha csak egy tisztasági festést, így is úgy is elvégez, ehhez viszont most állami támogatást is kapnak, emiatt pedig nőtt az érdeklődés a felújítandó ingatlanok iránt.
A fővárosban egyébként milyen különbség van a négyzetméter árakban, hogyha azt nézzük, hogy egy lakás felújított, mennyivel kérnek el érte többet, mint hogyha felújítandó vagy közepes állapotú lakó ingatlanról van szó?
Jelenleg a felújítandó ingatlanokat, a felújítandó lakásokat és házakat Budapesten 637 ezer forintos négyzetméter áron kínálják, a felújítottakért, jó állapotúakért és újszerűekért pedig 768 ezer forintot kérnek az eladók négyzetméterenként. Ez egy 30%-os különbség, ami azért is jelentős, mert az állami támogatással kiegészítve a lakásfelújítási költségeket jóval olcsóbban tudnak ingatlanhoz jutni azok, akiknek már megvan a fejükben az, hogy milyen funkciókat és milyen élethelyzeteket kell kielégíteni a következő otthonuknak.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. A megkérdezettek kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepítetni, mert környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja azt, derül ki az E.ON 1500 fős online nem reprezentatív felméréséből. A részletekről Patócs Renátát, az E.ON kommunikációs szakértőjét kérdeztem.
Az utóbbi években dinamikusan nőtt a napelemes rendszerek népszerűsége. Egyre több családi ház tetején láthatjuk ezeket a klasszikus fekete paneleket. Mi az E.ON-nál arra voltunk kíváncsiak, hogy mik a napelem telepítés mozgatórugói, tehát hogy milyen szempontok mentén döntenek az érdeklődők a napelemek mellett, és például mit várnak el egy szolgáltatótól, mik a legfontosabb szempontok a szolgáltató kiválasztásánál. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek kétharmada szeretne otthonában napelemes rendszer telepíteni, mégpedig a többségük azért, mert megtérülő beruházásnak tartja, tehát a napelemes rendszertől hosszabb távon azt remélik, hogy csökkenteni vagy akár teljesen fedezni tudják majd az áramköltségüket. De a kérdőív kitöltőinek a gazdaságosság mellett csak nem ugyanennyire fontos szempont a környezettudatosság is, illetve harmadik opcióként a jelenleg rendelkezésre álló támogatások miatt gondolkodnak napelem telepítésben a közeljövőben. Az eddigi tapasztalatok alapján egy 25-30 négyzetméter árnyékmentes tetőfelületre elhelyezett rendszer nagyjából képes fedezni egy átlagos magyar háztartás egész éves energiafogyasztását. Így tehát, ha ezzel kalkulálunk, a beruházás 7-9 év alatt térül meg, és még évtizedekig szolgálni tudja az ügyfeleket.
Van-e olyan korosztály, amelyik preferálja a napelemet, vagy ez nem függ attól, hogy ki hány éves, tehát az idősebbek körében is népszerű az, hogy így oldja meg mondjuk a villamos energiaellátást?
A mi kutatásunk adatai szerint 48%-uk az 55 évesnél idősebb válaszadóknak tervez a közeljövőben napelem telepítést.
Patócs Renátát, az E.ON kommunikációs szakértőjét hallották.